Mai igei alkalmat Iczés István, nyugalmazott evangelikus lelkipásztor fogja tartani. Hallgassuk őt szeretettel és figyelemmel.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, nincs megragadóbb és csodálatosabb dolog, mint az, hogy a mi teremtő Istenünk felvette a mi emberi létünk formáját, hogy nem tekintetted, Uram, zsákmánynak, hogy egyenlő vagy az atyával, hanem megüresítetted önmagad, szolgai formát vettél fel, és emberekhez lettél hasonlóvá, csak azért, hogy kifizesd a kifizethetetlent, hogy megválts bennünket, hogy életünk legyen. Dicsőítünk, Uram, ezért. Bocsásd meg a mi lelki zavarainkat, kétségeinket. Bocsásd meg, amikor nem értünk világosan dolgokat. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk most is, ezen a csendes órán, hogy amikor a te igéd fölé hajlunk, amikor téged kérdezünk, Úr Jézus, hogy legyen szó, és legyen felelet, hogy valóban a szívünkért érhessen a te drága szavad, hogy újjá formálhasd gondolkodásunkat, életünket, hitünket, hogy új emberekké lehessünk, hívő emberekké, a te gyermekeiddé. Köszönjük, Uram, hogy te hoztad el számunkra az örömhírt, az evangéliumot, az élet üzenetét. Amen. Azt a feladatot kaptam, hogy a gazdag és a Lázár története legyen most előttünk ezen a délutánon, és olvasom is Isten igéjét a Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19. verstől végigolvasom a történetet. Túl sok az üzenet, de igyekszem a lényegre törően összefoglalni, amit az Úr a szívemre helyezett. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amikor ez a poklokban kinok között gyötörödve felemelte tekintetét, látva távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt, ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újj a hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötörtetem elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Uram, a te beszéded lélek és élet. Kérünk, hogy eleveníts meg minket általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, rólunk van szó. Tehát a mi életünkről, a mi örök életünkről van szó. Azt gondolom, ha valakinek egészségügyi problémája van, akkor az orvoshoz megy. Ha ruhát szeretne venni, akkor vagy üzletbe, vagy a szabóhoz megy. Ha az örök élet kérdéséről van szó, akkor legjobb, ha ahhoz a valakihez megy, ahhoz az egyetlen valakihez, aki emberélet és a mennyből szállt alá. Ő az egyetlen szakértő. Itt mindenki a mennyei dolgokba kontár. Belekontárkodunk, de valójában egyetlen valaki tudja, hogy mi van odát, aki a mennyből szállt alá. Ő maga mondta, ő a mennyből szállt alá. Azt gondolom, egyik legalapvetőbb teológiai kérdés minden ember számára, függetlenül, hogy hívő vagy nem, a legalapvetőbb kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Azért a legalapvetőbb kérdés, mert most éppen beugrott nekem valami, ami ezen a helyen nagyon aktuális. Jó Sándor egyik igehirdetésében olvastam, így mondta, 30 éve hirdetem erről a helyről az Isten igéjét, és már sokszor kijelentettem, hogy Istenről beszélni Jézus Krisztus nélkül még csak nem is lehetséges. Miért? Azért, mert ő maga a kinyilatkoztatás. Ő, így mondja a korintusi levél második részének negyedik fejezetében az ige, ő Isten dicsőségének, Isten lényének kisugárzása. Lényének képmása. Ugye ő rajta ragyog fel Isten ismeretének dicsősége, ahogy ezt olvasok itt a 2. Korintus 4-ben. Tehát Isten ismerete Krisztus Jézuson keresztül lehetséges. Az örök élet ismerete csak általa lehetséges. Tehát amikor beszélnek különféle vallásokról, pogány vallásokról, azoknak is vannak ötleteik, de tessék elhinni, mindazoknak a vallási vezetőknek a sírja itt van közöttünk. Egyedül az Úr Jézusnak nincs olyan sírja, ahol az ő tetemeit megtalálnánk, hiszen ha az ellenségei megtalálhatták volna, felmutatták volna. Tehát ő feltámadt és a mennybe ment, ő az egyetlen hiteles a örök élet kérdésében. Egyesek azzal próbálják elütni ennek a történetnek az élét, hogy ez csak egy példázat. Aki ilyeneket mond, a lényegről próbálja elterelni a figyelmet. Mert engem nem az érdekel, hogy Jézus példázatot mond, vagy egy történetet mond, hanem az érdekel, hogy ő mondja. Értitek? Mert ő nekünk soha nem hazudott. És figyeljetek meg az ő küldetését. Ő nem gazdasági, politikai problémákról beszélt, hanem csak is a mi örök életünkről. Mert ez a lényeg. Hát a halandó embernek mi lehet az evangélium? A halállal szembe, a mulandósággal szembe, az elmúlhatatlan élet, az örök élet. Ez az egyetlen örömhír, ez az egyetlen vigasztalás. A halállal szembe. És tessék megnézni, hogy mennyire igazán életbevágó és egzisztenciális kérdés. Mi lelkészek nagyon sokszor állunk koporsók mellett. Egy idős lelkész testvérem egy bibliórán azt mondta, mi papok, a ravatalok mellett hazudtunk a legtöbbet. Nem merjük megmondani sokszor azt, hogy örök élete minden embernek van, csak a halál után elágazás van, amiről Jézus beszél. Utelágazás van. És nem mindegy, hogy hol fogom eltölteni az örök életemet, a gyötrelem helyén, vagy pedig az örök boldogságban és dicsőségben. Az ember mindig a boldogságot keresi. Nagyon érdekes, hogy ebben a történetben Jézus kiélezi a helyzetet. Egy abszolút sikerembert és egy totálisan elveszett, nyomorult koldust mutat be. És rögtön idézem Ábrahámot, mert hiszen Jézus mondja el a történetet, és Ábrahám szájába adja a következő mondatot. hogy te ott a föld életedben elvetted a javakat. És így gyötörtetsz. És ez rövid zárlatosan azt lehetne gondolni, hogy aki itt gazdag, sikeres, boldog, ott meg majd szenved. Jaj, nem erről van szó, hanem sokkal mélyebb oka van ennek, hogy ez elhangzik. A Százhalombattai Erőművben dolgoztam 30 éven keresztül, és a kollégáknak sokszor beszéltem én Jézusról, meg az örök életről, és nagyon sokszor néha vicces formában megmondták, hogy ők nem akarnak a mennybe kerülni, értsen meg őket, ez nem érdekli. Az unalmas lesz, ők a pokolba akarnak kerülni, mert ott lesz nő meg pia. És mondtam nekik, hogy ott nem lesz se ital, se nő, hanem gyötrelem lesz, és nagyokat nevettek ezen. De hát mit lehet kezdeni egy olyan emberrel, most komolyan kérdezem, mit lehet kezdeni egy olyan emberrel, akit a saját örök élete nem érdekel? De miért nem érdekel? Mert nem hisznek benne. Temetésen nagyon sokszor, még most is sokszor meg kellnek temetni, és hát látom a gyászolók tekintetét, látom, hogy viszonyulnak az igéhez, és mindig azt látom, hogy részben szorong a jelenlévő gyászoló gyülekezet, részben pedig egyfajta ellenállás van bennük. Azzal az igével szemben, ami ott elhangzik. És úgy néznek a papra, mintha én öltem volna meg azt, ki éppen a ravatalon van. Na most egyesek meg úgy állnak ott, hogy bedugják a fülüket, ne is hallják, hogy miről van szó, és akkor megszoktam őket szólítani élesen. Halálhívők tetszenek lenni. Na erre mindenki fölkapja a fejét, hogy mit beszél a pap. Igenis, elmagyarázom nekik, tudjátok ki a halálhívő? Aki azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó. Aki azt hiszi, hogy a halál végleges megsemmisülés, az a halálhívő. Az egy materialista ember, aki tulajdonképpen csak abba hisz, amit megfoghat. De tudjuk azért az informatika világában ez elég begyöpösödött gondolkodás. Nem? Ha valaki abszolút materiálisan gondolkodik, az ma már nehezen fogadható el. Tehát ennyi bevezetés után szeretnék rátérni most arra a történetre, hogy a Jézus bemutat egy gazdag embert, egy sikerembert, akinek a lényege és az élet értelme a szórakozás, az élet élvezete. Ugye filozófiailag ezt így mondják, hogy hedonista életszemlélet. Az életnek mi az értelme? Komolyan fel kell tenni a kérdést. Ezt minden fiatal fel is teszi, aztán valamilyen módon válaszol is rá. Aki azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó, és hogy az élet ez a 70-80 év, kinek mennyi adatik, az az ember azt mondja, hogy ennek az életnek semmi más értelme nincs, mint a szórakozás. Az élvezet. Élvezd ki minden nap, napot, szakítsd le minden nap virágát. Ez a hedonista életszemlélet, ami ma eluralkodott teljesen az utókeresztény társadalomban. Mi egy posztmodern és utókeresztény társadalomban élünk. És itt teljesen eluralkodott ez a szomorú szemlélet, ami ezt a gazdag embert is jellemezte. Tehát Jézus ebben a példázatban rámutat ennek a gazdag életnek a sivárságára. Valaki olvasta Camus, francia író, filozófusnak a Bukás című rövid kisregényét, amely tulajdonképpen egy monológ. Egy sikerember a saját életét meséli el. És kiderül, hogy az egész életének az értelme az, hogy ő mindig felette legyen a többieknek. Tulajdonképpen mind azok, akik körülveszik őt, és akikkel ő nagyon udvariasan, barátságosan viselkedik, azokat mind rabszolgájának tekinti, akik csak azért vannak, hogy őt szórakoztassák, vagy éppen kiszolgálják. Pontosan egy ilyen embert mutat be az Úr Jézus. Nem gonosz, nem különösebben nem gonosz ez az ember, nem küldi a szolgáit, hogy zavarják el a kapujából ezt a nyomorult koldust, mert nem valami szép látvány, egy hajléktalan, egy koldus az embernek a saját kapujába. Nem, hát ő jó ember, ő nem foglalkozik, de olyan értelemben jó ember, hogy ebben a Camus-féle történetben is elmondja, hogy alapjába véve őt senki nem érdekel, csak önmaga. Ez egy rettenetes lelkiállapot, és erre mindannyian hajlamosak vagyunk. A velünk született emberi, romlott természetünk ilyen. Mindenkinél különnek tartja magát, mondja ez a történetbeli ügyvéd, hogy én tulajdonképpen minden embernél különnek tartottam magamat. Tehát ez a felülről lekezelni a többit, és istenkedni a többiek felett, és ennek a gazdag embernek is nyilván voltak vendégei, hiszen ezeken a bulikon kellett az udvartartás, kellett, de a többi ember is csak kellék volt az ő dicsőségéhez, az ő szórakozásához. Elég öreg ember vagyok, és emlékszem arra, hogy gyerekkoromban egészen másképp gondolkoztak körülöttünk a felnőtt emberek, és ma, tessék csak megfigyelni, kik keresik a legtöbb pénzt? Akik minket szórakoztatnak. Kik a sztárok? Akik minket szórakoztatnak. Megfordult az értékrend. Éppen ezért, mert úgy gondolkozunk, mint ez a gazdag ember. Úgy élünk, mint ez a gazdag ember, tisztelet a kivételnek, aki másképp gondolkodik, másképp él. De vajon lehet-e másképp élni? Tehát szegény gazdagok, látjuk, hogy nagy bajban vannak. Az Úr Jézus beszélte egy bolond gazdagról, aki azt mondja magának, egyél, igyál én lelkem. Ennek a történetnek ez a csattanója, mert a lelkedet nem fizetheted ki szórakozással, evéssel, ivással, és tulajdonképpen hiába szórakozunk, másnap újra szomjasak leszünk. Hiába próbáljuk a világ élvezeteit fenékig üríteni, egyre szomjasabbak leszünk. Ugye ez olyan, ha a tengeren csónakázunk, mint hajótörött, hát próbáljál inni a tengervízből. Szomjan fogsz halni. Ha a világ vizét kortyolgatod, szomjan fogsz halni. És egyszerűen erről beszél Jézus, erről a gazdag ember életén keresztül ezt akarja megértetni velünk, hogy az életennél sokkal több, mint a mindennapi szórakozás és a mindennapi örömök, hanem az élet lényege, most így is mondhatnám nagyon furcsa, rövid, zárlatosan, maga az élet, de nem az az élet, a másokért való élet, a másokért való élet, a szeretet, az isteni szeretet, azt teszi, a kapcsolat teszi szépé az életet. Higgyétek el, hiába birtokoljuk a tárgyakat. Hát ma egyre több gazdag ember van Európában, Amerikában, és tényleg a javaknak elképesztő mennyiségét birtokolják, és én tudom, mert sok gazdag emberrel beszélek, nemhogy nem boldogok, depressziósak. Meg kéne tőlük tanulni, hogy a gazdagság, az dolgok birtoklása, akár emberek birtoklása nem tesz engem boldoggá, hanem a kapcsolat. Mert így vagyunk teremtve. Isten a maga személyiségével, Isten atyai szeretetével keresi az embert, akit a maga képére és hasonlatosságára teremtett, és kapcsolatot akar vele létesíteni. És ebben a világban is csak akkor lehetünk boldogok, ha a kapcsolataink rendben vannak. Tessék figyelni, hogy felborul minden bennünk, ha a kapcsolataink nem működnek. Tehát a gazdagság természetesen nem ok a kárhozatra. Jézus nem kommunista, félre ne értsük, hogy a koldusok üdvözülnek, a gazdagok meg elkárhoznak, jaj nem. Hanem ő csak meg akarja éltetni velünk azt, hogy az az életszemlélet, amit ő ebben a gazdag emberben elénk tár, az a biztos kárhozat útja. Mert az önmagába élő ember önmagába zuhan, és elveszik. És most, ha feltenném a kérdést, mert ez idáig még világi értelemben is megáll, hogy a kapcsolatok tesznek bennünket boldogokká. De most felteltem azt a kérdést, ezt a lelki kérdést, hogy hiszel-e abban, hogy van örök élet? Ez tessék elni a keresztény hitünk szempontjából a legfontosabb kérdés. Pál apostol azt mondta, ha Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a ti hitetek. Hát persze. Tehát tulajdonképpen ez az igazi életkérdés. És Jézus ezt akarja elénk tenni, hogy fontos-e neked az örök életed? És ugye megkérdezhetnénk, hogy mit kell tenni azért, hogy elkárhozzak, vagy mit kell azért tenni, hogy üdvözüljek? Azért, hogy elkárhozzak, azért az égvilágon nem kell semmit tenni, mert ez a rettenetes örökség terhel minden egyes embert, aki erre a világra születik. Ez a mi rettenetes örökségünk, a kárhozat. Mint mi is tulajdonképpen a kárhozat. A kárhozat nem más, mint az Istentől elszakadt élet, az Isten nélkül élő élet. Az maga a kárhozat. Akár itt élem, akár majd a túlvilágon. Tehát a kárhozat nem nagyon ostoba rajzokat lehet látni a középkorból, ahol kondérokba főzik meg, nyárson sütögetik az elkárhozott lelkeket. Ez merő ostobaság. Ez merő ostobaság. Egyszerűen a kárhozat nem más, mint az Isten nélküli való élet itt és oda át örökre. És hogy üdvözülhet valaki? Hát tulajdonképpen az üdvözség kérdés roppant egyszerű, ha helyreáll az Istennel a kapcsolatom. Ez maga az üdvözség. Na és hogy állhat helyre a kapcsolat? Hát akkor kezdjük onnan, mitől szakadt meg? A bűn miatt. Ma a reggeli délelőtti igehirdetésben azt mondtam, hogy a bűn most egy ilyen megfogalmazásban nem más, mint az Isten ellen való lázadás. A bűn. Tehát tulajdonképpen nem ő dobott ki bennünket, hanem mi kötöttünk szövetséget a sötétség hatalmával, a sátánnal, és szakadt meg emiatt az Istennel való kapcsolaton. Hát ez is olyan logikus, nem? Hát ha egy férfi, akinek felesége van, egy idegen nővel kapcsolatot létesít, természetesen, hogy a házas párral meg fog szakadni. Még akkor is meg fog szakadni a kapcsolata, ha a felesége nem tud róla. Ez nagyon érdekes, ezt megfigyeltem. Tönkre megy a házasság. Mert ezek belső lelki dolgok. Tehát az Istennel való kapcsolat megszakad, hogy lehet helyreállítani, ha az okát megszüntetem. Ha eltávolítom a szakadás okát, a bűnt, az Isten elleni lázadás megszűnik. És vágyakozom, hogy az én drága mennyei édesatyámmal élő közösségem legyen. Hát erre nem vágyakozott ez a gazdag. Higgyétek el, úgy van tényleg, nagyon sok emberrel beszélgetek, világosan megmegyek, őt az nem érdekli. Hagyjam én békét az örök élettel, ő itt akar jól élni. Ahogy Heine, a német költő, aki egyébként zsidó származású volt, és akkor a téli mesékben leírja, hogy gúnyosan, hogy a mennyet azt hagyjuk meg, az angyaloknak meg a verebeknek. Van itt cukorborsó, elég, élvezzük itt az életet. Igen, ám csak amikor 53 éves korában gerinc tuberkulózisba keveredett, a nyomorúság akkor Isten felé fordította. Tehát milyen az ember? Hát ilyen. És lehet Isten nélkül élni? Lehet. Hát látjuk, lehet. Boldog az az élet? Nem. Se itt, se odaát. Lehet örömöt örömre halmozni, de nem lesz boldog az ember. A koldus élet. Még lehetne mondani sok mindent erről a gazdag életről, de a gazdag élet lényege az, hogy ő azt akarja megszerezni, ami itt van. A többi nem érdekli. És ezt ő megkapta. És erre utal Ábrahámnak az a furcsa kijelentése, hogy megkaptad. Hát ezt akartad, megkaptad. Ez pontosan így van. És aztán ott a koldus élet, amit szembeállít Isten igéje a gazdag élettel. És most itt ne a testi koldusra nézzünk elsősorban, ugye ez a Lázár, a neve, vagy Eleázár, inkább ez a helyes kifejezés, hogy az Isten megsegít. Hát most mondhatta volna ez a szerencsétlen ember, na hát aztán engem nem segített meg az Isten. Olyan iszonyatos szegénységben és nyomorúságban volt, hogy csak a kutyák jöttek és nyaldosták a sebeit. De én azt hiszem, hogy ezt mondjuk ezt a rettenetes nyomort senki sem kívánja magának, tehát persze nem is azért adja elénk Isten, hogy inkább ezt az életformát vágyjam, hanem azt a lelkiséget, ami emögött van. Mert az, hogy a koldus üdvözült, amögött ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Ugye sokan úgy képzelik, keresztények is. Megdöbbentő, protestáns keresztények is úgy képzelik, különösen akkor, mikor temetik a szülőket, ne adj Isten a párjukat, pláne, ha a gyereküket temetik, akkor azt mondják, jó ember volt a papa, vagy jó ember volt a párom. Ennél nagyobb butaságot nem is tudnának mondani. Komolyan, ez a teológiai ostobaság. Mi az, hogy jó ember volt? Hát az ige azt mondja, nincs igaz ember egy se. De hát a papám mégiscsak az volt. Nem igaz. Nem volt az. Én sem vagyok az. Hát ha nincs igaz egy se, akkor én sem vagyok az. És akkor mire építhetek? Ő az én igazságom. A Krisztusra. Hogy egyedül benne van a bizalmam. Ha arra gondolok, hogy hamarosan meg fogok halni, egyszer a harmadikos gyerekek, emlékszem, Marnyánumban mondták nekem, Pista bácsi, te már öreg vagy, hamarosan meg fogsz halni, mondták tizenvalahány évvel ezelőtt, és majd gyere vissza, és mondd el nekünk, hogy mi van odaát. Hát ilyen az ember. Erre majd visszatérek, de most csak nézzük meg egy kicsit azt, hogy tényleg mit kell tennem az örök életemért. Én emlékszem, hát, hogy öt öreg otthonban szolgáltam érden. Hát volt, amelyikben egy hónapban egyszer, volt, amelyikben minden vasárnap. És aztán láttam az öregekem, többnyire öreg asszonyokon, mert öreg emberek időben meghalnak, az öreg asszonyok meg sokáig élnek. Tehát láttam rajtuk, hogy nem fogják az evangéliumot. És egyszer megint erről volt szó, és láttam, hogy üveges szemekkel néznek. És akkor megálltam. Abbahagytam az igehirdetést, mindenki fölkapta a fejét, hogy a pap belesült a prédikációjába. És akkor mondtam nekik, hogy most tessenek ide figyelni és érrem nézni. Mondtam nekik, hogy én az Úr szolgálja vagyok. Kórusban mondták, hogy igen. Mondom, én egész nap az Urat szolgálom. Igen. Ezért én a mennybe megyek. Igen, mondták. És akkor mondtam nekik, most tessenek jól ide figyelni. Ha én ebben reménykedek, akkor én a pokolba fogok kikötni. Hát egyszerűen nem tudták megérteni. Nem tudták megérteni. Annyira mélyen van az emberben, hogy ő tehet valamit az üdvösségért. Hát próbáljuk megérteni ebből a koldus történetből, hogy semmim nincs a kegyelem. Egyszer azt mondta nekem az erőműbe, nagyon vagány kollega ült mellettem, és már nem tudom, miről beszéltünk, csak egyszer élesen fölcsattant, és azt mondja nekem, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy te különb ember vagy, mint én. Mondom, semmiképpen. Sőt, te vagy a különb ember. Na azért, mondja nekem. De egy különbség van közöttünk. Azt mondja, micsoda? Mondom, nekem van megváltóm, neked meg még nincs. Értitek a különbséget? Nekem van üdvözítőm, neked meg még nincs. Csak ennyi. De ez maga a világ, maga az élet, hogy nekem van-e üdvözítőm. És higgyétek el, minden ezen múlik. A kapcsolat. Mert az Úr Jézus ott a kereszten azt a megszakadt kapcsolatot az ő drága vérével állította helyre. Ennélkül nincs visszaút. Senkinek. Senkinek az égvilágon, lehet pap, meg akárki, senkinek nincs visszaút, csak akinek megbocsátottak a bűnei, csak akiről lement az Isten haragja. Figyeljetek, mit mond a János 3.36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, pont. De folytatódik. És azt mondja, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hogy marad rajta? Hát mert rajta van. Mert rajta van. Amíg meg nem térek, amíg újra az övé nem leszek, rajtam van az Isten haragja. És ezért egyedül csak Jézus az üdvözítő. Hát ő rendezte az én bűneimet, meg a tiédet is. A keresztfára szögezte az adós levelünket. És ez a koldus élet lényege. Hogy Uram, ott állok, és semmim nincs, sem érdemem, sem jóságom, csak egyedül te vagy nekem. És az elég. Na most elhiszed-e, hogy ez elég? Na persze most itt félre ne értsen senki, nem azt jelenti, hogy élhetem az én a kis kicsapongó bűnös életemet úgy, ahogy akarom, nekem van Jézus, aztán ezzel minden el van intézve. Hát ez már egy más teológia. Ez egy teljesen hamis teológia. Nem. Ha én az övé vagyok, akkor nem élhettek úgy, ahogy eddig éltetek, mondja az apostol. Ha meg nem moslak, mondja Péter apostolnak a drága úr, akkor semmi között hozzám. Tehát ezt meg kell értenünk, hogy a bűn szakított el, de akkor nem élhettek tovább a bűnben. Tehát a koldus élet az, hogy mindent úgy kell kérnem, mert nincs semmim. Ez az ember, de van ennek a történetnek egy csodálatos csattanója. Ugye, mert elhangzik, hogy meghalt a Lázár. Hát eddig csak a kutyák jöttek, de most az angyalok. És vitték Ábrahám keberére, itt nincs szó temetésről, de meghal a gazdag, ott eltemették, gondolom több rabbi ott állt a sírja körül, és dicsérték, magasztalták ezt a jó embert. Hát igen, ez a szomorú, ha így gondolkodunk. Ugye Jézus a gazdag emberről és a gazdag gyülekezetekről nagyon lesújtó ítéletet mond. A Jelenések könyve, ugye 7. levelében a laodiceai gyülekezethez azt írja, hogy azt mondod, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Hát el lehet jutni ide, tessék elhinni, keresztény emberek eljutnak ide. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kívülvalók, akik nem törődnek se a saját üdvösségükkel, se Istennel, semmivel, hanem mi sokszor belülvalók is visszacsúszunk, és egyszerűen már az önigazságunkban kezdünk hinni, abban kezdek hinni, hogy én vagyok hívő. Nem tudom, figyelitek-e, hogy ez milyen viszás dolog, mikor valaki abban hisz, hogy ő hívő. Hát a hívő éppen azt jelenti, hogy már nem hiszek a saját lehetőségeimbe, egyedül az Úrba, ez a hívő. De amikor megint abba kezdek már hinni, hogy de én azért mégiscsak más ember vagyok, én mégiscsak hívő vagyok, akkor vigyázzunk, mert akkor a banánhéj a talpunk alatt könnyen el lehet esni. Tehát gondolkozzunk azon, hogy mit jelent a hívő embernek lenni a koldus. Nagyon érdekes, Luther elment kibékíteni a két grófot, aztán közben beleborultak egy patakba kocsival, ott aztán szépen tüdőgyulladást kapott ennek következményeképpen, aztán haldoklott. Aztán megkérdezték a vele lévő lelkész kollégák, na Márton testvér, most hogy akarsz megállni az Isten előtt? És akkor Luther még tudott mozogni, odaült az asztalhoz, és leírta, hogy mint koldus akarok megállni az én uram előtt. Bizony koldusok vagyunk. Hát ő is koldus, hát hogyne. Hát ő neki se az lesz a mennybe az érdeme, hogy ő volt a reformátor. Dehogy. Hanem, hogy hitt az Úr Jézusba. Mert ott csak azok lesznek ott, akik hisznek az Úr Jézusban. Most egy-két modern problémát hadd vessek fel az örök élettel kapcsolatban, mert most egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, amit már említettem is, hogy egy utókeresztény korban élünk. Francis Schaeffer a mi korunkat, illetve pontosabban a 60-as évek végén írta ezt a könyvet Halál a városba Jeremiás koráról, és azt mondta, hogy Jeremiás kora, ami ugyan 2600 évvel ezelőtt volt, az tulajdonképpen ugyanaz a kor lelki értelemben, mint a mi korunk, elhagyták az urat. Kik? Hát az ő népe, Izrael. Baálokat imádtak. Ugye így mondja ott a második fejezetben az Úr, hogy elhagyott engem az én népem, az élő vizek forrását, és repedezett kutat ástak maguknak, amely nem tartja a vizet. Hát igen, ebben vagyunk ma is, tömegek hagyták el. Ez a hitehagyás kora. Tessék csak megfigyelni. Ez a tömeges hitehagyás kora volt az elmúlt évtizedek, amikor milliók és milliók Európába, Amerikába egyszerűen elhagyták apáik, atyáik hitét, hátat fordítottak az egész kereszténységnek, hitnek, mindennek. Mi lesz ennek a következménye? Hát ugyanaz, ami annak idején Jeremiás korába be is következett, jönnek a babiloniak, azt lerombolják Izraelt, Jeruzsálemet, templomot, minden. Jön az ítélet. Most is jönni fog az ítélet. Tessék elhinni, jön az ítélet. Hát nincs jogom azt hinni, amit akarok. Hát egy kereszténynek, meg egy zsidónak nincs. Hát hogy, de hát egyetlen embernek sincs joga szembefordulni az élő Istennel. Szembefordulhat, de ez az életébe kerül, az örök életébe. Na most persze az, hogy valaki elhagyja, így mondja az Úr, hogy kétszeres rosszat követett el az én népem. Elhagytak engem az élővíz forrását és a repedezett kút. Hát mi ez a repedezett kút? Hát tessék csak megnézni, nem csak az élet élvezete, hanem aki elhagyja Isten országát, aki elhagyja az urat, óhatatlanul az átok földjére kerül. Óhatatlanul. Aki elszakad az Istentől, nincs köztes állapot. Sokan úgy mondják, én nem akarok tartozni se ördökhöz, se Istenhez, én szabad vagyok. Hát még Camus is, akit előbb emlegettem, azt mondja, tessék csak figyelni, az 50-es években azt írja Camus, aki nem volt keresztény, és mégis meglátott valami igazságot, hogy Európa az Istennel szembe is kivívta a szabadságát, de ebbe belehal Európa. Hát most látjuk, hogy agonizál. Hát ezek olyan lelki törvényszerűségek, mi kikerülhetetlenek. És akkor most rettegjünk? Hát éppen nem az a dolgunk, hogy rettegjünk. Hát térjünk meg. Ilyen egyszerű. Térjünk vissza mi Istenünkhöz, Urunkhoz. Ez az egyetlen megoldás, ez az egyetlen recept, amelyik az életre vezet. De most nézzétek meg, hogy mit csinálnak körülöttünk az emberek, akik elhagyták az Urat. Keleti vallásokat gyakorolnak, okkult dolgokban vannak nyakig. És ezzel mire mennek? Kapcsolatba kerültek az ördöggel. Hát ez borzasztó. Hát itt elvesztek már tulajdonképpen. Eladták magukat. Nincs köztes állapot. Itt nincsen szemleges zóna. Itt a határ, vagy itt vagy, vagy ott vagy. Na és mi lesz ezekkel az emberekkel? Szokták tőlem kérdezni. És akkor mindig az a válasz, hidd el, ez a logikus válasz. Ne azzal foglalkozzál, hanem veled mi lesz. Ez a logikus válasz. Aztán foglalkozzál a többiekkel. Ha már tudod, hogy veled mi lesz, akkor foglalkozzál a többiekkel. Mi lesz velük? Hát, ha megtérnek örök életük, ha nem, elvesznek, mint az a gazdag ember. Ez ilyen egyszerű. Fekete-fehér. Na most tényleg belekeverednek ezekbe az okult dolgokba, és panaszkodnak nekem, komolyan panaszkodnak emberek. Némelyek még sírva is elmondták, hogy ők nem tudnak megtérni. És akkor elkezdek velük beszélgetni, és mindig kiderül, hogy valami mély okult dologba vannak. Hát fogja őket az ördög, hát hogy tudnának megtérni? Hát majd, ha a szabadító megszabadítja, ha a Krisztus megszabadítja, akkor megszabadulnak. Persze az úgynevezett tudományos világ is foglalkozik, ugye, az élet kérdésével, foglalkozik a halál kérdésével, hiszen nem kerülhetjük ki ezeket a problémákat. Hát ismerjük az evolúciót, ismerjük ezeket a vitákat, amik zajlanak manapság. Én csak egyet szeretnék megjegyezni, azt, manapság tudni kéne. Azt a nagy igazságot, amit most már kénytelenek elismerni a nagy evolúcionisták is. Most tessék egy kicsit figyelni. Az a nagy igazság, hogy az élet nem biológiai alapú. Ide jutottunk. Nem biológiai, hanem informatikus. Csupa információ. És ez miért melbevágó? Hát azért, mert eddig azt gondolták, és ebbe gondolkoztak, hogy az a biológiai alapú, ami életünk. Nem, kérem szépen. A biológiai életünk csak hordozza a bennünk lévő információt, ami arról szól, hogy te ember vagy. Mert annak teremtett téged az Isten. Hihetetlen, hogy eljutottunk ide, hogy végre rádöbbennek arra, hát ez éppen olyan, ha kezedbe veszel egy CD-lemezt, vagy egy DVD-t, azon rajta van, lehet egy csodálatos opera, de nem az a műanyag lemez az érték, hanem a rajta lévő információ. Hát pontosan erről van szó a te életed és az én életem. Miért érdekes ez? Mert ha ebbe belegondolunk, akkor rádöbbenhetünk, hogy az Isten igéje milyen világosan megmondja, hogy Isten az ő logikus szavával teremtett. Ő ma azt mondja, az ige kezdetben Istennél volt, és Isten volt az ige. Olvassuk ugye a János evangélium a prológusába. És aztán elkezd beszélni, de az ige testé lett. Aztán arról beszél, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Na, hát erre van szükségünk, erre az isteni, Istentől való életre. És az, hogy most te tulajdonképpen egy ilyen emberi testben vagy, vagy a halálod után, majd szellemi állapotban vagy, tulajdonképpen ott is öntudatos állapotban leszel. Látjuk a történetet. A gazdag is a pokolba tudja, hogy mi történt, most már meg is akarna térni, most már hívja segítségül Lázárt, most már tudja, hogy ki az a Lázár, tudja, ki az az Ábrahám, most már tudja, hogy van öt testvére, most tudja, hogy miért került a gyötrelem helyére. De késő. És ezt így szoktam mondani, a mennyország bejárata a földön van. A mennyország kapuja a földön van, és egy kereszt formájú kulcs nyitja. Itt lehet bemenni, sehol másott. Oda hát már nem lehet üdvözülni, itt lehet üdvözülni. Na és visszatérve, mit tesz a világ? Hát a világ meg azt mondja, hogy tulajdonképpen a te életed az egy fabotkát se ér, mert tulajdonképpen te egy felkapaszkodott állat vagy. Ha a biológiai alapon nézzük, de nem így van. Egy hittanórán beszéltem a gyerekeknek a feltámadásról. Felpattan egy hatodikos fiú, és azt mondja nekem, nagyon indulatosan, Pista bácsi, nekem ilyeneket ne is mondjon. Moshat meg a nagymama, tudja, mi maradt belőle? Ennyi. Azt mondja, ne mondja nekem, hogy az fel fog támadni. Mondom, nem is mondom, fiam, az nem fog feltámadni. Akkor ő döbbent meg. Akkor? És akkor megkérdeztem, van neked otthon számológépet, számítógépet? Azt mondja, van. Mondom, ki lehelt abba a lelket? Azt mondja, az ember. Ki tudod venni belőle a programot? Azt mondja, ki? Bele tudod tenni egy másik gépbe? Igen. Hát mondom, a nagymamával ezt teszi az Isten. Hát jó, hát mondjuk egy kicsit sánt itt minden példa, de körülbelül erről van szó. De körülbelül erről van szó, és erre a gyerek azt mondta, jó, most már értem. Tehát egyszerűen fölfogta, mert mondtam, hát a nagymama keze lábával volt azonos. Nem, a benne lakó személyiség, ami már nem anyagi természetű. Erre mit tesz a tudományos világ? Ugye a pszichológiának van egy olyan ága, amit úgy hívnak, hogy tanatológia. Ugye a halállal foglalkozó tudomány. A meghalással, a gyásszal. Tulajdonképpen először egy jónak induló ágazat volt ez a pszichológiában, de megdöbbentő, ha az ember megfigyeli a nagy képviselőt, akár Raymond Moody-t, vagy Monroe-t, vagy Elizabeth Kübler-Rosst, a világhírű tanatológust. Tessék elképzelni, mindegyik spiritista lett. Elkezdtek foglalkozni a halállal, és mindegyik spiritista lett. Miért? Hát mert látták a valóságot. Csak ők a sötét oldalon tapogatóztak. Hát ha valaki elolvassa Jung írásait, megdöbben. Ez a nagy pszichológus gyakorló spiritista volt. Úgy képzeljétek el, hogy a diploma dolgozatát, nem is a diploma dolgozatát, hanem a nagy doktori dolgozatát a spiritizmusból írta. Hát most ez tudomány. Ő maga is megkérdezte, mert elmondta, hogy ő neki két szellem tanácsadója van, az egyiknek Salem volt a neve, a másiknak meg, most nem ugrik be a neve, lényegtelen, tehát, hogy őt vezették, és leírja, hogy ő soha nem azt írta, amit ő akart. Neki diktáltak. Na most ezek az emberek olyan tapasztalatokat éltek át, amik valóság. Csak éppen nem az isteni oldalról, hanem a sötét oldalról, mert az is valóságos. Na de melyikhez akar az ember tartozni? És akkor az ember olvassa ezeknek az írásait, és megdöbbenve tapasztalja, hogy ezek komolyan hisznek abban, hogy ott egy semleges világ van. És mindenki üdvözülni fog. Hát akkor most én kinek hiszek? Elizabeth Kübler-Rossnak, hogy az én Uramnak, az Úr Jézusnak, aki a mennyből szállt alá. Vagy a hamis teológiai tanároknak, akik, hát hányan belefutottak, akik bűnben élnek, komolyan, akár lelkészek, teológiai tanárok, ha bűnbe élek, hamis tanító leszek. Leszek én is, ha bűnbe élek. És akkor bolondokat fogok beszélni. És kitalálták az univerzalizmust. Mindenki üdvözül a végén. Hát ez igaz. Hát akkor a Bibliát kidobhatjuk. És ugye miért kezdtem én el erről beszélni? Hát azért, mert az iga adja elénk. Mit mond a gazdag a pokolba? Hogy atyám Ábrahám, küld el Lázárt az én apám házához, mert öt testvérem van. Ide ne kerüljenek. Kit akar elküldeni? Egy halottat. Visszajöhetnek a halottak? Mert a spiritizmusban hiszik, hogy a halottak jelennek meg. Tényleg azok jelennek meg? Kimennek a temetőbe. Mit tudom én, az erőműben egy kolléganőm meg meghalt az ap, a férje, akkor mondja, kimegyek a papával, megbeszélem. Mondom, ne menjen, ne beszéljen a papával, mert nem tud beszélni a papával. Hát dehogy nem. Hát a jó anyám figyel bennünket az égről, mondanak ilyen bolondokat. Nem. Közbevetés van. Onnan a halottak nem jöhetnek vissza. Miért tette ezt az Isten? Azért, mert a hitünket követeli. Értitek? Miért? Azért követeli a hitünket, mert azt adtuk el a sátánnak. A bűneset lényege, hogy a hitemet eladtam. Másba hiszek. Nem neki hiszek, egy idegen szellemiségnek, egy idegen hatalomnak, és ez kapcsolat. Ez is kapcsolat. És rettenetes dolog, ha ez a kapcsolat létrejön. Ez maga a kárhozat. Persze, amíg itt vagy, addig van szabadulás. De odát már nincs. Tehát mit mond végül is, mert az Úr Jézus mondja, hiszen Ábrahám szájába adja, van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat. Értitek? Tehát nem fogunk ilyen jeleket kapni, hogy visszajön a halott, nem fogunk olyan jeleket látni, hogy megnyílik az ég, azt mondja, angyalok röpködnek. Szoktam mondani, ha vasárnapi istentiszteleten helyettem egy 3 méteres angyal prédikálna, akkor a Mariska nénit, meg a Juliska nénit a gazdagok kilöknék a padokból. Értitek? Akkor egyből jönnének a templomba, mert tudnák, tényleg van Isten. Most meg az igének kéne hinni, annak meg nem hisznek. Pontosan így van, nem hisznek. Pedig minden megiratott a mi üdvösségünkre. És olyan csodálatos, higgyetek el, olyan csodálatos a mi Urunk, nem hagy minket sötétségbe. Ugye amikor a szadduceusok tagadják a feltámadást, elmondják Jézusnak azt a butácska példázatukat, egyszer volt, hol nem volt, egy asszony, akinek 7 férje volt, és hát majd a mennybe ki lesz a férje, akkor Jézus azt mondja, ti igen tévelyektek. Mit mond nekik, miért? Mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. És akkor elmondja neki, hogy Isten nem a halottak Istene. Az ő számára mindenki él. És idézi az Urat a csipkebokorban, amikor azt mondja, hogy én Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok. És az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Csak nem mindegy, hogy hol. És ugye azért nagyon fontos ez a kérdés, mert ez az életünk legfontosabb kérdése. Ez az életünk legfontosabb kérdés. És higgyétek el, hogy nem csak oda át, hanem itt is az a legfontosabb kérdés. Én megtapasztaltam, hogy akkor vagyok boldog, amikor az én Urammal megvan a kapcsolat. Akkor én boldog ember vagyok. Akkor valami olyan csodák történnek, hogy én nagyon tudom szeretni a páromat, én nagyon tudom szeretni a gyermekeimet, a családomat, még az ellenségeimet is. Mert átárad rajtunk az Isten szeretete, mert megvan a kapcsolat, mint egy áramkör. Fölkapcsolom a kapcsolót, akkor az az izzó azért kezd világítani, mert az áram áthalad rajta. Ha megvan a kapcsolat az én Urammal, akkor az Szentlélek Isten gyümölcsöt terem bennem. És nem azért a gyümölcsért üdvözülök. Nem azért, így szoktam mondani, és most jegyezzétek, jó, mi nem azért tesszük a rosszat, vagyis pontosan nem azért kárhozok-e, mert rosszat teszek, hanem azért teszek rosszat, mert kárhozott vagyok. És azért teszek jót, mert már üdvözült vagyok. És a Szentlélek Isten lakik a szívembe, új természetet kaptam. És ez az új természet, az örök élet záloga bennünk. Tehát nagyon komolyan gondoljátok végig, hogy ez a mi hívő életünknek a alfája és omegája, az, hogy nekünk örök életünk van. És egész másképp fogod nézni a világot. Akkor már nem olyan fontosak a tárgyak, a dolgok, akkor már az a drága kapcsolat, és akkor szeretni tudom az enyémeket, de tényleg, akkor tudok értük élni. Akkor örömöt okoz, hogyha például én nekem örömöt okoz, ha a feleségemnek megtehetek valamit. Sok férfi hőbörög, hogy hát persze, mert papucs vagy. Hát ha félelemből tenném meg a feleségemnek, akkor az volnék. De a szerelemből teszem, meg szeretetből, akkor nem vagyok papucs. mert boldog vagyok, hogy ő érte, neki tehetek valamit. És ugyanígy vagyok az Úrral. Boldog vagyok, Uram, ha valamiképpen egy kicsit törleszhetek. Ugye énekeltük, ezt tettem, érted, mit tettél? Te mit tettél? Hát addig nem tudok semmit tenni, amíg nem az ő lelke lakik bennem. És a Szentlélek Isten pedig, ha bennem lakozást vesz, akkor attól kezdve örök életem van. Sokan mondják, és ha vétkezik az ember? Hát erre csak azt szoktam mondani, hogy nem emlékszem, egyszer a fiam nem volt az anyósnál, és behordta neki a szenet. Hát nyár volt, egy szál fürdőruhába, az én kisfiamnak csak a kék szeme ragyogott, egyébként korom fekete volt. És akkor jutott eszembe, hogy hát én nem fogom most a gyereket lecserélni, hanem megmosdatom. És téged soha nem fog lecserélni a te urad. Ha valóban koldus életet élsz, ha őt kéred, ha tőle kérsz bocsánatot, új életet, ha kapcsolat van, soha nem fogsz elveszni, hanem örök életed lesz. És tudjátok, aki ezt átéli, annak pedig ezt el kell mondani, tovább kell adni. Ha bizonyos vagyok, és én most úgy szeretnék itt előttetek állni, mint akinek tényleg nem sok ideje van, de tudom, hogy nekem örök életem van, pedig nem érdemlem meg. Én kárhozatot érdemlő, bűnös ember vagyok. De ezt őszintén mondom, és akkor hogy lehetek biztos a kegyelembe? Mert az én Uram azt mondta. Értitek? Van Mózesük és profétájuk, nekünk meg már van Krisztusunk. Hallgassanak őre. Hát hallgassatok, drága fiatalok, őre. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te drága szeretetedet. Nem is értjük a te lelkületedet addig, amíg a te lelked lakozás nem vesz a mi szívünkbe. Csodálatos vagy, Uram. Az életedet adtad értünk, és olyan ritkán tudjuk felfogni ennek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát. De néha megadod azt a kegyelmet, hogy valahogy felragyog a mi lelkünkben, szívünkben, hogy ki vagy te, Úr Jézus, mit tettél értem. És akkor már egész bizonyosak vagyunk. És bizonyosak vagyunk az atyáról is, mert te jelentetted ki őt. Aki egyszülött fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hadd legyen az a boldog bizonyosság a szívünkbe, Uram. És add, hogy ne nyugodjunk addig, amíg el nem jutunk a teljes bizonyosságra, ahogy az ige ajánlja is ezt nekünk. Kérlek, drága fiatal testvéreimért, Uram, olyan hálás vagyok, mikor láthatok fiatal hívőket, látva te hatalmadat, a te dicsőségedet ő bennük is. Legyen ezért is külön hála neked. Amen.